Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is az Inforádió Aréna című műsor, amelynek mai vendége Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. Ott hagytuk abba, hogy Erdoğan pártja, illetve az elszámoltatás, ami most folyik, az, ha lehet azt mondani, egyáltalán megfordítom, megkérdezhetem-e, vagy megkérdőjelezhető-e az, hogy ez jól jött Erdoğannak, és ami történik, az túlmutat a puccson.
Hát az, hogy hol jött ez Erdoğannak, azt hát véleményem szerint ezt ő maga is elmondta, tehát a puccs után nem sokkal úgy nyilatkozta, hogy ez Alaktól kapott lehetőség, vagy ajándék, ami hát nyilvánvalóan ahhoz kapcsolódott, amit most látunk, hogy ez egy olyan társadalmilag többé-kevésbé legitimált eszközt ad, vagy lehetőséget ad a kormánynak, hogy azt a tisztogatást végrehajtsa, amely már eddig sokkal kisebb mértékben zajlott. Tehát például eljárás indult, illetve hát elvittek alkotmánybírákat is, egész fontosan eddig két főt, amelyet nyilvánvalóan olyan emberekkel fognak majd pótolni, akik sokkal lojálisabbak a kormányzat felé. Tehát innentől kezdve...
De mit mond erre a többi alkotmánybíró? Tehát, hogy ez nem egy szentségtörés? Vagy azt mondják, hogy ez így elfogadható?
Hát az egész társadalomnak a nyomását, a kormányzati média nyomása ellen nehéz föllépni, másrészt pedig hát a kormányhoz hű alkotmánybírás sem hiszem, hogy emögött olyan komoly problémát látnának. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen helyzetben, amely ráadásul, ha törékeny, meg limitált társadalmi konszenzus hozott létre, tehát a puccsistákat nem fogadták el. A török társadalom, az ellenzéki pártok sem. Nagyon fontos, hogy már a puccs éjszakáján az összes ellenzéki párt kiállt a kormány mellett. Szóval ebben a környezetben nagyon nehéz azt mondani, hogy ezt nem fogadjuk el, és ki kell állni ezen emberek mellett, akik meg vannak gyanúsítva az, hogy az állam ellen tevékenykedtek, hiszen ezzel gyakorlatilag bárki, aki ezt mondja, az a puccsot kívánja legitimizálni. Legalábbis könnyen beállítható így, úgyhogy én nem nagyon hallottam, nagyon láttam olyan hangokat, amelyek annyira szembe mennének ezzel. Nyilvánvalóan a tisztogatások súlya, illetve nagysága azért kérdéseket vet föl, de a jelenlegi török hangulatban, amelyet főleg egyébként a kormánypárti hívek uralnak, ugye rendszeresen rendeznek szimpátia tüntetéseket. Napokban volt egy hatalmas felvonulás a Boszporusz hídon, amely ugye egy kulcs tényező volt, szimbolikus hely a puccs éjszakáján. Tehát mindez arról szól, hogy mindez azt demonstrálja, mind Törökország többi lakosa felé, mind a külvilág felé, a kormány felhatalmazottsága, és nagyon sokan beszélnek arról, hogy a demokrácia diadalt ült, a demokrácia diadalt alatt ülik, sikeresen elhárítottak egy olyan katonai puccsot, amely korábbiakhoz hasonlóan illegitim volt, és hát ezek után a török társadalom jelentős rétegei elszámoltatást kérnek, tehát az, hogy a bűnösöket büntessék meg, nem véletlen az sem, hogy a kormányzat felvetette a halálbüntetés visszaállításának a lehetőségét, ami egy nyitott kérdés, hogy ezzel mi fog történni. Én arra hajlok, hogy ezt mégsem fogják bevezetni, de nyilvánvalóan ezt majd a következő hetek, hónapok meg fogják mondani, hogy mégis hogyan dönt a török kormány, illetve a különböző török parlamenti pártok. Elvileg az alkotmányos többség meg lehet abban az esetben, hogyha egy parlamenti párt már támogatja, illetve még jobb esetben néhány képviselőt meg tudnak nyerni maguknak további pártokból. És ez alapvetően azért arra mutat, azt mutatja, hogy Erdoğannak ezt a helyzetet azon túl, hogy leszámolt az ellenfeleivel, elég komolyan arra tudja használni, hogy bebiztosítsa a hatalmát, ugyanis ugye egy napja kihirdették a rendkívüli állapotot.
És egyben azt is, hogy az emberi jogok európai egyezményét is hatályon kívül helyezték. Igen, ami mondjuk demokratikus szemmel, vagy európai perspektívából nézve azért felvethet kérdőjeleket is.
Abszolút, de most a rendkívüli állapot esetében ugye az azt teszi, lehetővé teszi, hogy kiárási tilalmat rendeljenek el, lehetővé teszi, hogy az összes nyomtatott, írott online sajtót ellenőrizzék, megjelenő könyveket ellenőrizzenek, vagy éppen azt mondják, hogy akkor ezeket könnyedén betilthassák. Ugyanúgy gyakorlatilag sokkal könnyebbé vált a különböző tüntetések felvonulásának akár az akadályozása, engedélyezése is, és noha a kormányzat azt mondja, hogy ők nem kívánják a mindennapi életet megzavarni, de ez olyan lehetőséget ad, amelyek keretében, ha más nem, a médiát könnyebben fogják tudni uralni, illetve könnyebben fogják tudni a politikai ellenfeleket kiszűrni, vagy éppen hát elvinni. Ugye ezt látjuk az elmúlt egy hétben. És ez három hónapig, egyelőre három hónapra szól, és zárójelesen jegyzem meg, hogy ez még meghosszabbítható egyébként. Ez azért egy elég hosszú időszakot jelent a török vezetésnek, hogy nagyon komoly tisztogatásokat hajtson végre az egész államigazgatásba, amit valószínűleg egyébként maximálisan ki fognak használni. Tehát ezért is volt az, hogy azt mondhatta Recep Tayyip Erdoğan, hogy ez egy de facto kiváló lehetőség. És akkor itt rögtön megjegyezném azt, hogy már a puccs első óráiban, ahogy én néztem a török híreket, Twittert, Facebookot, illetve a híreket, hogy nagyon sok török úgy gondolja, jellemzően nem a kormánypártnak a szavazói, hogy ez egy önpuccs volt, vagy legalábbis valamilyen mértékben a kormányzat tudott erről. Most azóta kiderült, hogy valóban a puccs napján, vagy puccs kezete előtt pár órával már voltak értesülések, a vezérkari főnök vagy a Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a vezetője tudott erről, hogy valami készül, viszont hát ahogy olyan az események mutatják, nem megfelelően kezelték, tehát ezt idézőjelesen elfojthatták volna hamarabb is, bár nyilvánvalóan könnyebb innen a rádióból okosakat mondani, ott abban a helyzetben, amikor nagyon gyorsan történtek az események, nyilvánvalóan nehéz volt jó döntéseket hozni, de alapvetően ugye végül is sikerült visszaverni ezt az akciót. Nos, ez a percepció, ez a vélemény, hogy ez egy önpuccs volt, így az eseményeknek a folyásában szerintem erősödni is fog, legalábbis a török társadalom bizonyos rétegeiben, viszont én kevésbé tartom hihetőnek azt, hogy ez egy valóban a kormány által menedzselt történet lett volna. Arról nem is beszélve, hogy sokan azt mondják, hogy ez egy amatőr akció volt. Most hát nem vagyok puccs szakértő abból a szempontból, hogy én csak a törökországi puccsnak a történetét ismerem, illetve jó pár háttérinformációt erről az akcióról, hogy sokkal profibban elő volt készítve, illetve a terv alapján, amit eddig olvashattunk, hallhattunk, ez egy jobban átgondolt akció lett volna. Tehát ugye nagyon sokan elmondták, hogy hiba volt, hogy gyakorlatilag az esti órákban kora éjszaka került sor az egész államcsény kísérletre, amikor még gyakorlatilag az egész Törökország még fent van, és több stratégiai hibát elkövettek. Nos igen, de ők ezt hajnali órákban szerették volna végrehajtani, hajnali 3-kor, csak mivel tudomást szereztek arról, hogy a vezérkarnak bizonyos tagjai legalábbis rájöttek, hogy történni fog valami, ezért nekik gyakorlatilag a korábban előkészített tervüket előre kellett hozni, amiben nyilvánvalóan kapkodás szükségszerű, hogy kapkodniuk kellett, másrészt pedig hát az időzítés a terv végrehajtásában sem volt hát rájuk nézve szerencsés. Tehát ők megpróbálták elfogni az államfőt, minden puccsónak így kell tenni, a korábbi török puccsok esetében is így történt. Nem sokkal maradtak le, úgymond Recep Tayyip Erdoğanról, aki egy török tengerparti szállodában töltötte a szabadságát. A elfogására küldött kommandós egységek, azok egy ilyen 30-60 perccel maradtak le, úgymond az államfőről. Nyilvánvalóan, hogyha elfogják, akkor másképp alakulnak a történetek. Másképp alakul a történet. Másrészt azt is nagyon sokan felrótták az államcsínyt megkísérlők részére, hogy nem szállták meg az összes médiaorgánumot. A legtöbb versenyszférai cég az nyugodtan tudta követni, illetve sugározni az adását, és mutatni a török társadalom, a török lakosságnak, hogy mi történik.
Hát és ott van a közösségi média. Pontosan az a közösségi portál, lehet azt mondani, hogy segítette kitalálni Erdoğant ebből a helyzetből, amelyet azért hónapok óta, lassan évek óta elég keményen kritizált maga Erdoğan, és be akart tiltani Törökországban.
Pontosan, ez egyébként egy nagyon szép ilyen framuci része a dolognak, de nyilván Erdoğan egy nagyon jó politikus ebből a szempontból, és nem volt rest használni ezeket a kommunikációs lehetőségeket, és ez így mutatja egyébként, hogy a puccs kísérlet résztvevőknek a kapacitását messze meghaladta azt, hogy az összes tévét elfoglalják. Nem volt ebből a szempontból egy annyira nehéz történet, hogy az állami televíziót megszállták, de azt, hogy az összes fontosabb hírcsatornát az uralmuk alá hajtsák, erre ez nagyon sok volt. Ezt is mutatja azt, hogy a 21. században sokkal nehezebb a kommunikációs csatornákat egy kisebbségnek a seregen belül uralnia. Sokkal könnyebb volt 1960-ban például puccsot elkövetni, amikor volt egy televíziós csatorna, volt egy rádió, rádiócsatorna, és elég volt azt megszállni, és sehol Facebook, sehol Twitter, és az akkori miniszterelnök sem tudott bejelentkezni iPhone-on, hogy a híveit az utcára szólítsa, mint ahogy most történt. De ezen túlmenően is egyébként a pucsolók véleményen szerint két nagyobb hibát elkövetik. Az egyik az, hogy szemlátomás nem volt megfelelő a társadalmi helyzet. Ennek a pucsnak a társadalmi támogatása ennek a pucsnak végül is nem volt. Most azon túlmenően, hogy az ellenzéki pártok kiálltak a kormány mellett, most nem egy olyan időszakot élt át Törökország, amikor egy komoly felvonulások lettek volna a kormányzat ellen. A török lakosságnak a jelentős része alapvetően bizalmatlanul tekintett erre az akcióra. Most mind a mellett nagyon könnyen ki lehetett hozni az utcára tízezreket, akik aktívan részt is vettek egyébként a katonáknak a leszerelésében. Ugye rengeteg videó készült arról, ahogy emberek a tankok elé vetik magukat, vagy tankokat foglalnak el, katonákat támadnak meg önfeláldozó módon, ugye ők a demokrácia hősei lettek. Másrészt pedig azt is rosszul mérték fel a pucsolók, hogy a hadseregből mekkora támogatásra számíthatnak. Véleményem szerint valószínűleg többet úgy gondolták, hogy többre, viszont hát említettem, a haderőnek megvezetői messze nem támogatták ezt az akciót, és nagyon fontos, hogy a szárazföldi erők meg aztán főleg nem vettek részt, vagy alig vettek részt ebben az akcióban, inkább a légierő, ami mutatja, hogy hát szárazföldi erők nagyon aktív beavatkozása nélkül igencsak kétséges egy ilyen puccsot sikerre vinni.
Ha kijövünk Törökországból, akkor van olyan ország, van olyan nemzet, van olyan szövetség, amelynek érdeke lehet, vagy lehetett volna Erdoğan eltávolítása?
Nos, hát véleményem szerint, akár ha nyugati szövetségi rendszert nézünk, akkor alapvetően az a cél, hogy stabilitás legyen Törökországban.
Tehát azt alapjában véve elvethetjük, hogy Fethullah Gülen egy akár amerikai támogatottság, másképp fogalmazom, az Egyesült Államoknak kicsit sem lenne jó most, hogyha Erdoğan elkerülne a helyéről?
Hát véleményem szerint, hogyha pucsolók győztek volna, akkor egy sokkal komolyabb instabilitás következne be Törökországba, mint amit most ez a pucskíséret okozott. Ez egyik része a történetnek.
Tehát nem.
Szerintem, véleményem szerint nem az Egyesült Államok áll az akció mögött, bár nagyon sok török politikus azt mondta, hogy véletlenül igen, de ez egyrészt egy török társadalmi percepció is, a törökök alapvetően bizalmatlanok Amerikával szemben, ugye, mint a világ csendőre, aki beavatkozik akár a közel-keleti ügyekbe is, de sokan rossz szemmel tekintenek Washingtonra.
És Oroszországra
is akár, viszont azt láthatjuk, hogy az utóbbi hetekben egy nagyon komoly közeledés zajlott, illetve zajlik most napokban is Oroszország és Törökország között. Tehát pont a puccs előtti közel két hétben Törökországnak sikerült rendezni a kapcsolatait Izraellel. Sikerült úgy tűnik rendezni a kapcsolatait Oroszországgal is. Augusztus elején a két államfő majd találkozni is fog, tehát Putyin és Erdoğan. És nyilvánvalóan hát Szíriával mi továbbra is megmaradt a konfliktus, de nem hiszem, hogy emögött hát Assad elnök állt volna emögött az akció mögött. És ez európainak és mindegyes utámaknak, mint említettem, stabil Törökországra van szüksége, és hát Törökország geostratégiai helyzete egy ottányit sem fog megváltozni, akár ki van ott hatalmon, akár Erdoğan, akár most egy sikeres puccs esetén valamelyik katonai hunta. A lényeg az, hogy lehessen valakivel tárgyalni, és akkor az már lehet Erdoğan is, aki a migrációs, illetve egyéb vállalásait megtartja. Arról nem is beszélve, hogy ugye nagyon sok olyan hírlátott napvilágot, vagy legalábbis olyan vélemény, hogy a Törökország NATO tagsága egy ilyen pucskísérlet után, vagy egy nagyon komoly elszámoltatás után veszélybe kerülhet. És hát véleményem szerint azért alapvetően a NATO-nak nem, tehát a NATO, mint katonai védelmi szervezet, nem alapvetően emberi jogi alapokon épül fel. Azt más szervezetek megteszik, hogy kritizálják Törökországot, hogyha vannak, úgy látják, hogy vannak visszaélések. A NATO az egy jól vagy rosszul működő katonai szervezet, már több mint fél évszázada.
De legalább annyira szüksége van Törökországra a NATO-nak, mint fordítva.
Pontosan. Törökország iszonyatosan jó, idézősen jó, meg most fontossága szempontjából nagyon jó geostratégiai helyzetben van, mind Oroszország ellenében, mind pedig a közel-keleti viszonyok alakításának.
Ha nem a legjobb, hogyha ezt a rossz szót lehet rá használni.
Így van, ebből a szempontból, jelent. Tehát ott NATO bázis van az országban, több NATO bázis is, tehát nem lehet megkerülni, és azért alapvetően egyébként a török-amerikai kapcsolatok, még hogyha az elmúlt évtizedekben azért éltek is meg válságosabb időszakokat, alapvetően jónak mondhatóak, és egy megint fontos dologra szeretnénk rámutatni, ugye 1952 óta NATO-tag Törökország. Az első ilyen katonai puccs 1960-ban került sor, azóta sok másra is, de egyszer sem merült fel, hogy ki kellene lépnie a NATO-ból, tehát véleményem szerint továbbra is benne fog maradni. Az más kérdés, hogy a török politikai vezetés igyekszik politikai a lehető legtöbb hasznot kicsikarni. Hát most főleg belpolitikailag ebből az akcióból, de alapvetően ezzel a geostratégiai kártyával ők ezt mindig nagyon szeretik eljátszani, de ezt nem csak az Erdoğan-i vezetés, igaz, az előző kormányok is igyekeztek ezt lehető legjobban felhasználni, úgyhogy ez továbbra is maradni fog. A kérdés az, hogy mennyire marad NATO-hoz hű ország. Törökország, hát véleményem szerint itt nem lesz változás, tehát ugyanaz a vezető maradt, amire most Törökország, vagy a török vezetés koncentrál, az a belpolitika, az, hogy úgymond bebiztosítsa a hatalmát, és messze elejét fedje bármilyen pucskísérletnek.
Nem esetnek át a ló túlsó oldalára?
Hát hogy mikor esetnének át a...
Tehát mennyire lehet mondjuk diktatórikus ugyanez a rendszer, hogyha én leszámolok minden vélt vagy valós politikai ellenfelemmel, az már gyakorlatilag a diktatúrának az előszobája is lehet.
Akár így is lehet ezt értelmezni pontosan. A nagy kérdés az, hogy arra alapvetően azért nincsenek számok, hogy hány ezer ember letartóztatásnál mondhatjuk azt, hogy ez már boszorkányvadászat vagy sem. A török kormány és a török nép jelentős része egyébként úgy véli, hogy ez még csak a kezdet, és ez úgymond elfogadható, hogy végre akkor le kell számolni ezzel a szervezettel, amely az államot gyengíti, vagy éppen ilyen pucskísérleteket kíván végrehajtani. Másik kérdés az, hogy nyilván most egy rendkívüli állapot kihirdetése után egy nem megszokott helyzetben vagyunk Törökországban, hogy amikor majd ennek vége, akár 3 hónap múlva, akár még több hónap múlva, akkor egy milyen rendszerbe fognak visszamenni. Hogyha ezek a leszámolások bizonyos keretek között maradnak, a parlamenti rendszer, illetve hát a parlamenti pártok megmaradnak, akkor nyilván egy sokkal erősebb rendszer fog azért kiemelkedni ebből, de alapvetően a demokratikus játékszabályokat bizonyos keretek között azért megtarthat. Ami akkor is, hogyha a rendszer represszívebbé válik az előző évekhez képest is, illetve sokkal több autoritár vonást vesz föl. Ezt jelenleg nem láthatjuk pontosan, hogy mi lesz ennek a vége. A török kormány, illetve a török vezetés ezzel a rendkívüli állapottal egy komoly felhatalmazást kapott, hogy minden erővel bebiztosítsa a hatalmát. Majd meglátjuk, hogy ez meddig fog terjedni. Ugye a török államfő azt szeretné, hogyha a török alkotmányt úgy sikerülne módosítani, hogy bevezessék vagy új török alkotmányt elfogadni, hogy bevezethessék az elnöki rendszert, ezt akár egyébként a következő hónapok is megtérhetik. Most biztos, hogy van egy nagyon komoly társadalmi támogatottság, legalábbis egy nagyon látványos társadalmi támogatottsága, és lehet, hogy a parlamenti erőviszonyokat, akár egy előrehozott választással, de a választás során elért sikerrel meg is tudják változtatni, akkor sokkal könnyebben tudnak majd elfogadtatni, vagy véghez vinni egy alkotmánymódosítást, de ezek egyelőre nyitott kérdések, nem láthatjuk, hogy mi lesz az adott időszaknak a vége.
Mai világban, ahol egy félre sikerült SMS vagy egy rossz Facebook poszt meg tud dönteni tőzsdéket, egy ilyen szituáció nem tud komoly gazdasági problémákat okozni Törökországban, akár úgy, hogy az olasz lírát letérdelteti?
Hát a török lira az folyamatosan gyengült.
Több olasz, például biztosan török liráról van szó, bocsánat.
Persze, hát viszont a török lira egyébként évek óta gyengül. Köszönhetően, hogy azért több belpolitikai, illetve külpolitikai válság is érte az országot, de mondjuk elég, mint most a különböző terrortámadásokra gondolni. Amit akár az Iszlám Állam, akár a kurdisztáni munkáspárt, vagy valami más szervezet követett el. Nyilvánvalóan a pucs éjszakája, vagy a pucs körüli napok, azok nagyon meggyengítették a lirát. Megrendülhetett a nemzetközi befektetők bizalma Törökországban, viszont azt látjuk, hogy most van egy visszarendeződés, ami amiatt van, hiszen maradt az eredeti vezetés a helyén. Nyilvánvalóan, hogyha győztek volna államcsínyben részvevő katonák, akkor sokkal nagyobb bizonytalansággal nézne szembe Törökország.
De hogy kivonulnának óriási cégek, mondjuk nagy multicégek onnan? De azért van autógyár, van nem csak a kereskedelem, de sok minden van, amely bennünket is érint.
Természetesen én azt látom, hogy az elmúlt egy év elég komoly bizonytalanság, illetve a biztonsági helyzet folyamatos romlása tapasztalható Törökországban. Ennek ellenére noha voltak olyan cégek, akik azt mondták, hogy ők inkább más piacok felé terjeszkedének, például az autóipar folyamatos bővülését láthatjuk. Tehát új cégek jelennek meg, japán befektetők bővítenek, európai autóipari cégek bővítik a törökországi üzemeiket. Tehát a török állami vezetés még akkor is, hogyha rengeteg kritika írja a demokráciának a helyzetével kapcsolatban, vagy az autoritár vonások erősödésével kapcsolatban, a sajtószabadság helyzetének romlásával kapcsolatban, alapvetően azért igyekezett a gazdasági, neoliberális gazdaságpolitikát fenntartani, és noha, és ez egy nagyon fontos része a történetnek, hogy a különböző Gülenhez kapcsolódó gazdasági szervezeteket, vagy a bankokat ott igyekezett állami felhatóság alá hajtani, ezeket általában sikerrel meg is tette. Azért a nemzetközi szereplőket alapvetően messze elkerüljük ezek az akciók, ugyanis Törökország noha nagy, és hát Magyarország összehasonlítva az össz GDP-t azért egy gazdag országnak, nagy országnak tekinthető, de nélkülözhetetlen, tehát szüksége van a külföldi befektetőkre. Emiatt is fontos az, hogy ezekkel jó kapcsolatot építsen ki. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a puccs nyilván megingatta valamilyen szinten a török gazdaságot, de komolyabb gondot az jelenthet, hogyha olyan jelzések érkeznek Törökország felé, Törökország részéről, amelyek a piacgazdaságnak a működését komolyan zárójelbe tennék. A biztonsági helyzet pedig romlása pedig alapvetően, ahogy én elnéztem a statisztikadatokat, az inkább elsősorban a turizmust érintette. Ugye itt több szintről is beszélhetünk, eleve nagyon komoly károkat okozott a török turizmusnak az orosz gép lelövése még tavaly novemberben, amikor az ezt követő orosz szankciók keretében ugye a charterjáratokat leállították, illetve az orosz vezetés is felhívta az orosz állampolgára figyelmét, hogy inkább ne menjenek Törökországba. Részben ezt is cél ennek a helyzetnek a felülírását, javítását szolgálta a megegyezés és közeledés Oroszországgal az utóbbi hetekben. Viszont a másik tényező, ami egyébként ezt egy kicsit szintén gyengíti, vagy ennek a sikeressége gyengíti, az azok a rendszeresen elkövetett terrortámadások, főleg Isztambulban, ugye legutóbb az isztambuli reptér ellen láthattunk egy nagyon komoly, több mint 40 ember halálával járó iszlám államhoz kötődő támadást. És akkor nagyon sok turista, de nem csak Oroszországban, hanem Nyugat-Európában is azt fogja gondolni, hogy akkor nem érdemes Törökországba menni, és valóban, hogy összehasonlítjuk a turisztikai számokat az előző évekkel, akkor egy nagyon komoly visszaesés láthatunk, főleg Antalya esetében, amely egyébként egy ilyen orosz turista fellegvár volt. Ugye több millió embert fogadott az egész orosz, kb. 3-4 millió embert fogadott az egész ország Oroszországból az előző években. Most ennek a töredékével számolhatunk, úgyhogy részben a szállodaipar haldoklik, másrészt pedig hát ugye ezzel párhuzamosan sokkal olcsóbbak lettek a szállások, de még azokat sem tudják feltölteni, mert egyszerűen sokkal kevesebb ember próbálkozik, hogy Törökországba utazzon. És a GDP pár százalékát kitevő turizmus visszaesése nyilvánvalóan komolyan negatívan befolyásolja a GDP növekedését, még akkor is, hogyha alapvetően az év elején még inkább pozitívabb előrejelzések láttak napvilágot. Ugye a török gazdasági növekedés kb. 4%-ra prognosztizálták ebben az évben, hát ezek a kilátások véleményem szerint azért romlanak, de a török gazdasági növekedésnek egy nagyon nagy részét az állami beruházások, illetve nagy állami infrastruktúrális beruházások teszik ki, például az új isztambuli híd, egy harmadik híd építése, új isztambuli repülőtér építése, vagy már említett gyors vonati vasúthálózat építése, ezek hatalmas pénzek. Vagy például a török hadiparnak a fejlesztése, ami szintén hatalmas pénzeket jelent, és gyakorlatilag ez az állami költekezés az, ami viszi a török gazdaságot. Az egyszerűbb török emberek ebből azért kevesebbet éreznek.
Két rövid kérdés, rövid válasz a végére. Az is valahol érdeke egész Európának, meg talán a világnak is, hogy az a több százezer Szíriából talán elinduló menekült, amely török határon van visszatartva, és ugye Törökország fizeti ezt, hogy ők ne tudjanak tovább jönni?
Az Európai Uniónak most az a hozzáállása, azt láthatjuk az előző EU-török csúcsok alkalmával, hogy ezek az emberek valóban maradjanak ott, és Törökország, mint a Európai Uniót körülvevő pufferzónának az egyik legfontosabb, és hát, ha Közel-Keletet nézzük, akkor az utolsó állama, maradjon stabil, és ezeket az emberek lehetőség szerint tartsa meg az országban. Ezt a megállapodást, ugye, amit még a legfrissebb megállapodást márciusban köttetett, ezt Törökország alapvetően betartja, tehát azon kívül, hogy a török parti őrség, illetve hát a rendőrség igyekszik visszatartani ezeket az akciókat, visszafogadja azokat a menekülteket, akik illegális úton jutottak Görögországba, és ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a korábbi több tíz napi szinten több ezeres, vagy akár tízezeres létszám, az napjainkra egy körülbelül 100 fős, vagy annál is kevesebb létszámát csökkenjen.
És az Erdoğannak egy adó is a kezében.
Pontosan, tehát egyrészt a törökök ezért kaptak pénzt, ugye 3 plusz 3 milliárd eurót, ebből az első 3 milliárdot már nagyjából ki is fizette az Európai Uniót, amit egyébként hát a szíriai menekültekre kell fordítani a török államnak. Másrészt pedig kapott olyan kedvezményeket, vagy olyan lehetőséget, hogy az Európai Uniós csatlakozási folyamatban két fejezetet meg is nyitottak. És a másik nagy kérdés, és egyenlőre elnapolt kérdés, ez a vízummentesének a megadása, aminek a határideje most lett volna hát június hónap végén, viszont mivel nem sikerült az összes követelményt teljesíteni a Törökországnak, itt főleg egy pont a terrorizmus ellenes törvénynek a szűkítése jelentett problémát, az Európai Unió azt szerette volna, hogy szűkítsék, a török kormány pedig azt szerette volna, hogy ne legyen változás, és ebben nem született megegyezés, viszont Erdogan továbbra is megmaradt a, továbbra is betartja, vagy betartatja ezt a migrációs megállapodást, és abban maradtak, hogy ezt majd ősszel próbálják megrendezni. Véleményem szerint akkor sem fog sikerülni, hiszen nem hiszem, hogy a különösen a terrortámadások árnyékában a török kormány bármilyen megállap, bármilyen szűkítést a terrorellenes törvényben végrehajtana. Valószínűleg ez inkább maradt továbbra is megbízható partner ezen a téren, noha lesznek újabb kérések Törökország részéről, főleg pénzben kell számolnunk azzal, hogy nőni fognak a török igények.
És a második kérdés, megy vagy menne most Törökországban nyaralni?
Igen. Én mindenféleképpen, még akár Isztambulba, Ankarába is, nyilván mindenki másnak azt tanácsolom, hogy ezért folyamatosan figyelj, mit mond a Magyar Külügyminisztérium, de én gond nélkül.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat az Inforádió arénájának mai vendége. Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató volt. Ezt a beszélgetést felvételről hallhatták. A műsor előkészítésében Szécsi Ágnes volt a segítségünkre. Módos Márton a főszerkesztő, Boros Péter vagyok, viszont hallásra.